Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele első fejezetének 3-7 terjedő verseiből. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárva megtartják Isten igéjét. Amen. Keresztény testvéreim, Pál apostol Rómában volt, fogságban, amikor ezeket a bíztató szavakat írta ifjú munkatársának, Timóteusnak. Az öreg apostol még a fogságban sem panaszkodott és síránkozott, hanem az evangélium ügyéért buzgolkodott. Könyörgéseiben hordozza fiatal lelkipásztor testvérét, és bölcs tanácsokkal látja el a lelkipásztori szolgálatra nézve. Ő ugyanis nagyon is jól tudta, hogy mennyi nehézséggel, kísértéssel, szenvedéssel, tévtanítással kell megküzdjön Timóteus. És tudta azt is, hogy még a legerősebbek is elbizonytalanodnak, a legjobbak is megbotlanak és elesnek, megfáradnak és belefásulnak a szolgálatba. Nem véletlenül esik szó itt a könnyekről és a félelemről. Aki az evangélium ügyét szolgálja, az sokszor bántják, sértegetik, kigunyolják, a legjobb igyekezete ellenére is sokszor úgy érzi, hogy kudarcot vallott, mert semmi eredményt sem ért el. A gyülekezet nemhogy gyarapodott volna, sőt, láthatóan fogyott. Az emberek hit és erkölcsi életében nem történik javulás. Hiába hirdette az evangéliumot, hiába beszélt a krisztusi szeretetről, a keresztény értékrend szépségeiről. Minden maradt a régi. Ilyen és ehhez hasonló csalódásokkal minden lelkipásztornak szembe kell néznie, és sokszor sírásra görbül az ajka. Amikor egy lelkes fiatal szolgatás nagy erőbevetéssel lát hozzá a gyülekezet építéshez, és buzgolkodásából nem a jót, hanem a kivetnivalót veszik észre az emberek, és azt erősítik, hát hogy ne esne kétségbe, hogy ne fakadna sírva a lelkes fiatal, aki nagy önbizalommal kezdett munkához, majd ő megmutatja, hogyan kell csinálni, de senki sem értékeli az igyekezetét. A félelem ugyancsak fontos és meghatározó tényező ebben az összefüggésben. különböző korszakokban más és más intenzitással kellett, hogy féljenek az egyház hívei és szolgái, az evangélium hirdetői. És ne feledjük, hogy ma is létezik keresztény üldözés. Ma is vannak országok, régiók, ahol bizony halálos veszedelemben élnek a hitüket megvalló keresztjének. Az ifjú Timóteus szeméből könnyek csordogáltak, arcáról pedig kiütközött a félelem. Sírt és félt. Félt attól, hogy eredménytelen marad a munkája. Félt attól, hogy nem tud megfelelőképpen vitatkozni, szembeszállni a tévtanítókkal. Félt attól, hogy meglincselik és börtönbe zárják, mint az öreg apostolt. Félt attól, hogy a rábízott lelkek üdvösségét nem tudja biztosítani, megvédni az ellenséges társadalommal szemben. És Isten tőle fogja számon kérni a rábízott lelkek eljátszott üdvösségét. Pál apostol bátorításként először a Timóteusban élő képmutatás nélküli hitre emlékeztette őt. Ez egy olyan alap, amelyen talpon tud maradni az ember, még a legnagyobb nehézségek, a legnagyobb kudarcok ellenére is. Igen, a hit, a Krisztusba vetett hit ad tartást, biztos alapot és reménységet az életünknek. Hit nélkül azt sem tudjuk, mi a célja és értelme ennek az életnek. Fontos, hogy képmutatás nélküli hitünk legyen. Milyen különös, hogy ezt a legszentebb dolgot, amit hitnek nevezünk, amivel Istenhez, üdvözítő Krisztusunkhoz ragaszkodunk, viszonyulunk, ezt a hitet is meg lehet játszani. Úgy teszünk, mintha hinnénk, valójában mégsem hiszünk. Nyilván előbb-utóbb kiderül, hogy képmutatók vagyunk. Amikor szembesülünk azzal a szomorú ténnyel, hogy a kereszténység hitelét vesztette a világ szemében, akkor bizony bűnbánattal kell arra gondolnunk, hogy hitünk sokszor csak képmutatás volt, és nem a szívünk és lelkünk mélyéből fakadt. Jaj, nehéz dolog különbséget tenni, megkülönböztetni a képmutató hitet az igazi hittől. Emberi mércével nézve, Timóteus hite képmutatás nélküli hit volt. Így látta ezt az apostol, így látták a gyülekezetek is, ezért szentelték lelkészé már ifjú korában. Pedig akkor nem ez volt a szokás, akkor a véneket szentelték gyülekezeti lelkészé. Véneknek nevezték a gyülekezet előjáróit. Érdekes, hogy Pál apostol visszaemlékezik Timóteus édesanyjának és nagyanyjának őszinte igaz hitére is. Nem véletlen tehát, hogy Timóteus már gyermekként magába szívta az egészséges Krisztus hitet. Őt nem egy pillanatnyi fellángolás, egy újonnan jött megtérés vezette hitre, ő Krisztus hitben nőtt fel. Abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy beleszületett a hívők közösségébe. Igaz, az apja pogány volt, tehát a családon belül más példát is láthatott, de úgy látszik, az édesanya és a nagymama képmutatás nélküli hite meghatározó volt Timóteus sorsára, életére nézve. Nagy áldás és lehetőség olyan családban felnőni, ahol hívő szülők és testvérek példaképét látja maga előtt a gyermek. Nyilván tudnunk kell, hogy a hitet nem tudjuk átadni gyermekeinknek. Hitre taníthatjuk őket, megtaníthatjuk az istentiszteleti életre, szokásokra, megtaníthatjuk a szép, erkölcsös életre, lehet jó példát mutatni a gyermeknek, de magát a hitet nem tudjuk átadni. Ez nem áll módunkban. Olyan ez, mint a tudás, vagy a tudomány. Azért mindenkinek személyesen meg kell küzdenie, tanulnia, gyakorolnia, edzenie kell ahhoz. A hitre jutásban sem spórolható meg ez a személyes hozzáállás, igyekezet, illetve lelki tusakodás. De mennyivel jobb esélye van annak hitre jutni, aki előtt ott vannak a jó és hiteles példák. Ott a szeme előtt a családban. A jó, szilárd, hiteles, képmutatás nélküli hit alap mellett Pál apostol arra emlékezteti ifjú szolgatársát, hogy különleges kegyelmi ajándékban részesült lelkészé szentelése alkalmával. Az nem csak egy szertartás volt, hanem Isten különleges ajándékokkal, képességekkel ruházta fel az evangélium szolgáit, hogy képesek legyenek helytállni, képesek legyenek evangéliumot hirdetni alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Milyen nagy bajban lennénk, ha csak a magunk erejére, ha csak a saját képességeinkre lennénk utalva, amikor az egyházban ilyen-olyan szolgálatot elvállalunk. Jaj, akkor már rég összeomlott volna a keresztény egyház, akkor már csak a történelem könyvből tudnánk, hogy valamikor létezett kereszténység is. Istennek hála, ő maga ajándékoz, így mondjuk idegen szóval, karizmákat, különleges képességeket, kegyelmi ajándékokat felszentelt szolgáinak, ő maga erősíti meg őket szent lelke és igéje által, hogy a rájuk bízott gyülekezetet építeni, szolgálni, gondozni tudják. Erről egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie Timóteusnak, de a mai lelkipásztoroknak sem, és akkor nem fog eluralkodni rajtuk a félelem és a csüggedés. Miből áll tulajdonképpen, mit jelent ez a különleges kegyelmi ajándék, amit az egyház szolgái kapnak felszentelésük alkalmával? Pál apostol így írta körül: ez az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az egyház szolgáinak, az evangélium ügyéért fáradozóknak a munkaeszköze az ige. Igét kell, hogy hirdessenek. Isten ígérete szerint ebben az igében erő van. Az ige hirdetésnek is ereje van. Embereket tud megtéríteni, Krisztushoz fordítani, emberek lelkét, gondolkodását tudja átformálni. Azért van így, mert Isten igéje teremtő hatalom. Hatalma van Istennek arra, hogy igéjével életet teremtsen, új életet teremtsen. Isten az ő szent lelkét is adja az ige mellé, hogy átforrósítsa mind az ige hirdetőt, mind az ige hallgatóit. Ő világosítja meg elménket, hogy az igéből meghalljuk a személyesen hozzánk szóló üzenetet. Isten teremtő szent lelke garantálja az igehirdetés erejét. Ennek tudatában nincs mitől félnünk és aggódnunk. Másodszor a szeretet terjesztésére, hirdetésére, megélésére kapnak kegyelmi ajándékot az egyház szolgái. Az evangélium önmagában is a szeretetről, Isten üdvözítő szeretetéről szól. Ezt a szeretetet felmutatni, megélni nem csak annyit jelent, hogy embertársaim felé szeretetet tanúsítok, de Isten ígérete szerint ez a szeretet kiűzi a félelmet is. Ezzel a szeretettel le lehet győzni a rosszat, a gonoszt. Hiszed-e, kedves testvérem, hogy szeretettel többre jutsz, mint szigorral, erőszakkal, büntetéssel, karddal vagy hadakozással? Hiszed-e? Próbáld ki! Nem egyszer-kétszer, hanem életre szóló odaszánással. És akkor meglátod, hogy a jó lelkiismeret mindennél többet ér. Meglátod, hogy a szeretet, amit te adsz másoknak, az tesz boldoggá. A józanság lelke mértékletességet, megfontoltságot, realitást jelent. Igen, vannak helyzetek, amikor az egyház szolgáinak is mérlegelniük kell, hogy mikor van ideje a szólásnak, és mikor van ideje a hallgatásnak. Mert Istennek nincs szüksége bigott, fanatikus keresztjénekre. Istennek nincs szüksége erőszakos hittérítőkre. Istennek nincs szüksége mártírokra sem. Isten a józan keresztjénekben gyönyörködik, akik nem csak szívükkel, de értelmükkel is őt keresik és imádják. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatel szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy egyházat építesz magadnak belőlünk. Köszönjük, hogy bennünket is elhívtál a gyülekezet közösségébe. És köszönjük, hogy küldesz hozzánk igehirdetőket, lelkipásztorokat, hogy tanítsák, hirdessék számunkra az evangéliumot. Áldásodat kérjük a gyülekezeti szolgálatra, hogy mindaz a te tetszésedre és dicsőségedre és gyülekezetünk épülésére szolgáljon. Amen.